Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Samodi Evelin vagyok, ez továbbra is a Hétvégi menetrend, és mutatok is néhány interjút Reggeli Monitor hír és elemző műsorunkból az elmúlt hétről.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Hosszabb kihagyás után ismét közösségi standdal vett részt az Agrármarketing Centrum a barcelonai Alimentária Nemzetközi Élelmiszeripari Kiállításon. Az AMC ügyvezetője elmondta, hogy a rangos szakmai esemény kiváló lehetőséget biztosít a spanyol és dél-amerikai piacokon való bemutatkozásra a magyar élelmiszeripari vállalkozások számára. A hazai közösségi standon kiállító vállalkozások széles termékpalettával képviselték a hazai élelmiszeripart, például extrudált kenyerekkel, gombaalapú termékekkel, snackekkel, gluténmentes zabtermékekkel és húskészítményekkel. Ondré Pétert Lakatos László kérdezte a részletekről.
Most miért vált aktuálissá ismét a spanyol piac?
A magyar termékek jelenléte a spanyol piacon folyamatos. Az elmúlt években számos olyan szakmai rendezvényt szervezett az Agrármarketing Centrum, ahol magyar élelmiszeripari cégek jelentek meg. Spanyolország egy nagy piac. Spanyolok szeretnek is jót tenni, a mi alapanyagaink azok pontosan oda valók rá, de Spanyolország egy kapu is Dél-Amerika felé, hát dél-amerikai spanyolajkú országok kereskedői, beszerzői, azok a spanyol rendezvényeken rendre megjelennek, tehát ha Magyarország egy olyan nagy piac részt szeretne nyitni, mint Dél-Amerika, a prémium élelmiszeripari termékeivel, akkor Spanyolország egy jó kapu, ez a megjelenés az Alimentária kiállításon, ahol egy közösségi standon magyar élelmiszeripari gyártók, termelők mutatkoztak be, pedig egy jó lehetőség arra, hogy itt koncentráltan, egy helyen ezeket a disztribútorokat meg tudják találni a magyar gyártók.
Na most egyébként már önmagában a spanyol piac is elég nagy ahhoz, hogy mondjuk legyen hozzá megfelelő mennyiségű áru alapitthon, de hogyha itt most Dél-Amerikát, vagy akár csak egy kisebb dél-amerikai országot is hozzáveszünk ehhez a történethez, van ennyi termék, amit hosszú távon stabilan lehet exportálni Magyarországról?
Nekünk Spanyolország közel 50 milliós piac, ráadásul dél-amerikai kereskedők is megjelennek, tehát nekünk azt kell megtalálnunk, hogy melyek azok a prémium, jó minőségű, magas hozzáadott értékkel készülő hazai termékek, amelyeket ezeken a piacokon el lehet adni. És a kiállításon érdekesség, hogy két vízszárnyas termékeket gyártó cég is megjelent, libamájakat, abból készült egyéb pástétomokat, libahúst és kacsahúst forgalmazó cégek, ezek számukra például egy óriási kitörési lehetőség az, hogyha nyilván nem a piac egészére, de a piacnak egy jelentős szegletére, mondjuk órega szektorba oda tudnak érni, és a magyar vízszárnyas termékek meg tudnak jelenni. Ugyanígy igaz az a magyar édesipari cégekre is, akiknek például náluk már nem a horeka, hanem inkább a kiskereskedelmi szektor lehet egy érdekes kitörési pont, de ha már oda egy a spanyol piacon kis volumenben, de a saját életükben, a saját gyártási kapacitásukhoz mértem, egy szemmel jól látható méretben be tudnak kerülni, akkor ez egy kitörési pont, mert mindig azt szoktuk mondani a magyar cégeknek, hogy akkor van balanszban, akkor van jó arányban, egészséges arányban az működésük, hogyha belpiacra történő értékesítés mellett egy erős külpiaci lábot is tudnak építeni, mert az ad egy olyan biztonságot, hogyha bárhol bármilyen zavar támadna a saját értékesítési rendszerükbe, akkor biztos van egy tartalékláb.
Na most egyébként a borászoknak úgy tűnik, bizonyos borászatoknak ez tökéletesen bejött, mondjuk nem kifejezetten a spanyol piacról beszélek, de például Kínában vagy más ázsiai piacokon, ahol mondjuk éttermekkel állapodik meg a borászat, vagy egy étteremmel, vagy egy prémium étteremmel, és akkor oda a prémium borait nagyon jól el tudja helyezni. Ez a fajta történet akkor ezek szerint már az összes piacon működhet és működik is?
Hát persze a különbség a borászok számára a kínai és az európai piacok, meg a hagyományosan bort készítő országok piacai között jelentősen van. De alapvetően igen, tehát hogyha a mi értékesítési csatornáinkat, meg a magyar élelmiszeriparnak a külkereskedelmi potenciáját nézzük, akkor a feldolgozott termékek esetében egyértelműen látszik, hogy mi volumenre képes, az nyilván a baromfi és sertéságazat, a fejipar, fitőipar, tésztagyártás, ezek azok a ágazatok, amelyek tényleg jelentős konzervipar, jelentős volumennel tudnak kérni külföldre, és megvannak azok a termékek, amelyeket hát nevezzük zászlóshajó termékeknek, lehet ilyen a mangalica, a tokajaszú, a magyar akácméz, a magyar libamáj, amelyek pontosan arra jók, hogy ugyan volumenben nem nagyok, ha teljes gazdasági részesedést, az árbevételt nézzük, akkor nem annyira jelentősek, de mégis ők azok, akik be tudják rúgni egy külpiacon az ajtót, meg tudják mutatni azt, hogy milyen prémium minőségű előállítására képes az a rendszergazdaság. Rajtuk keresztül, ha már a magyar termékeknek van egy általánosabb ismertsége egy terméken keresztül, akkor a volumen nagy mennyiséget gyártó cégek is sokkal inkább képesek odaérni, mert hát az ország elismertsége, megbecsültsége, ez sokszor ezeken a prémium termékeken keresztül érhető el.
Hány szereplő van kint személyesen?
10 magyar vállalkozás vesz részt ezen a kiállításon, ami nyilván, hogyha a kiállítás egészét nézzük, akkor nem akkora arány, viszont ezt jól megmutatja, hogy a magyar élelmiszergazdaságban van arra képesség, potenciál, bátorság, hogy egy nem könnyű piacra 10 magyar vállalkozás oda merészkedjen.
És egyébként ezek a vállalkozások, ezek ilyen kisebb vállalkozások, vagy kifejezetten ilyen kézműves termékekkel megjelenő vállalkozások?
Nem, jellemzően olyan cégek, akik nagyobb volumenben képesek magyar terméket gyártani és forgalmazni, konzervipari vállalkozás, édesipari vállalkozás, sütőipari vállalkozás, víziszármas termékeket gyártó cégek vannak ezek között a cégek között. A maguk kategóriában egyébként nagyok vagy a legnagyobbak.
De mondjuk a célzott piacokhoz képest lehet mondani, hogy ők pici beszállítók lesznek majd.
Hát, hogyha a spanyol piac egészet nézzük, akkor igen.
A sütőipar, illetve a tésztagyártás az mennyire tud rentábilisan működni mondjuk ilyen távolságokban, mint Dél-Amerika esetleg, vagy akár csak Spanyolország?
Az a lényege a élelmiszerexportunknak, hogy megvannak azok a termékek, amelyeket kisebb rádiuszban, tehát a közeli országokba tudunk eladni. Ezek a rövid lejáratú, jellemzően drágán szállítható termékek. Nem hiába, hogyha megnézzük a magyar élelmiszerexport fő piacait, akkor a legtöbb értékesítése hozzánk legközelebb eső országokba zajlik. De hogyha megnézzük azokat a termékkategóriákat, amelyeket messze rentábilisan lehet szállítani, és a logisztikai feltételek is adottak, akkor például egyébként a tésztagyártás vagy a magyar konzervipar abszolút kiemelendő, mert azok olyan termékeket képesek előállítani, amelyek hosszú szavatossági lejáratidővel jól szállíthatók. Éppen ezért, amikor mi is exportfejlesztésben gondolkodunk, és azt szervezünk a magyar cégeknek, akkor megtesszük azt a különböztetést a magyar cégek között, hogy mondjuk egy távol-keleti kínai rendezvényre, melyik azok a cégek, akik alkalmasak lehetnek egyáltalán ott részt venni, és nem szoktuk javasolni azoknak a cégeknek, akiknek mondjuk logisztikai akadályokból, vagy a szállítási költség drágasága miatt egy elérhetetlen távolságban vannak ezek a piacok. Főleg, ha a mai világpolitikára ránézünk, akkor pontosan látszik, hogy mennyire sérülékenyek sokszor az export és a külkereskedelmek lábai. Törekedni kell egyébként arra, hogy minél hosszabb szavatossági idővel a magyar vállalkozások minél olcsóbban szállítható termékeivel célozzuk meg ezeket a távoli piacokat.
Na és hát ugye tulajdonképpen bezárt a kapuit ez a kiállítás, tehát akkor lehet már valami mérleget is készíteni. Az érdeklődésből hogy látszik, mennyi üzlet köttetett, vagy köttetette üzlet, vagy ez tényleg csak arra volt jó, hogy egy első bemutatkozás, és majd ez hosszú-hosszú hónapokon, éveken át érlelődik?
Ez így van, ez egy folyamatos munka. Az első dolog az mindig a kapcsolatfelvétel, ezeknek a termékeknek a megkóstolása, kipróbálása, személyes kapcsolat kialakítása. Ezt ilyenkor heteken, hónapokon át zajló tárgyalás, árajánlattétel, logisztikai feltételek felmérése, árajánlatok elfogadása egy hosszú folyamat követi. Ennek a végeredménye jellemzően a szerződéskötés, de mindig a folyamatosság, a sok munka, a személyes kapcsolatok mélységének a kialakítása az, ami elengedhetetlen az exportpiacon való sikeres megjelenéshez. És mi találkoztunk olyan esettel is már, hogy a magyar stanon fél darabat üzlet kötetett jelentős mennyiségre, konténernyi mennyiségre, és már ott kézbe csapott a kereskedő és a magyar gyártó, de jellemző abszolút, hogy nagyon hosszú munka követi ezeknek a kiállításoknak a következő hónapjaiban a szerződéskötési zajló időszakot. És pontosan ez az időszak, amikor fel lehet mérni azt, hogy meddig tudunk eljutni a gyakorlatban.
Az érdeklődésből mi látszott?
Sokan voltak a magyar standon, érdekesek voltak, jó ízűek, magas minőségűek voltak a magyar termékek, tehát mi azt láttuk a jelző spanyol beszerzőkön, hogy elismerően és abszolút nyitottan vannak ott a magyar standon, hogy egész biztos vagyok benne, hogy komoly eredmény ezt az ügyfélek számára ennek a megjelenésnek.
Ennek a Hungarian Food Business programnak a következő állomása hol lesz?
Pozsonyban lesz, a közeli lokációban. Április közepén 25 magyar céggel jelenünk majd meg, és ott szervezünk egy szlovák kereskedőknek szóló egésznapos programot, amelyek révén ezzel a 25 céggel tudnak tárgyalni. ezeknek a cégeknek egy része már bent van egyébként a szlovák piacon, Szlovákia egyik legfontosabb kereskedelmi célpontja a magyar élelmiszergazdaságnak, de lesznek olyan cégek is, akik még először jelennek majd meg, és most szeretnék betenni a lábukat. Nyilván mindig jól hangzanak a távol-kelet és vadregényes, egzotikus célállomások a magyar élelmiszergazdaságnak, de két lábbal kell járni a földön. Nekünk a legfontosabb piacaink az itt vannak a térségben, a Balkánon, az unió piacon belül.
Ondré Pétert, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetőjét hallották az elmúlt percekben.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Az új téka szabályozás jelentősen befolyásolja, hogy egy beruházó milyen telket választ, és azon milyen lakóprojektet tud gazdaságosan megvalósítani. A szigorúbb előírások, például a nagyobb kötelező szobaméretek, a 2,7 méteres minimum belmagasság és a tárolók kötelező kialakítása növelik a lakások alapterületét, miközben csökkenthetik az értékesíthető területet. A szabályozás emellett a közösségi funkciókat is erősíti, így ma már több közös teret kell kialakítani a társasházakban. A Metrodom fejlesztési igazgatója szerint ez élhetőbb lakókörnyezetet eredményez, ugyanakkor az üzleti terveket is új alapokra helyezi. Közben az energiahatékonyság és az okos megoldások egyre fontosabbak a vásárlók számára, ezért ezek ma már szinte alapelvárásnak számítanak az új lakásoknál. A piac jövőjét azonban nagyban befolyásolhatja az is, hogy az év végén mi történik az 5%-os kedvezményes lakásáfával. Pongrácz Tamással Kecső Rihárd beszélgetett.
Nem is olyan régen lépett hatályba egy új jogszabály, ugye ez az úgynevezett téka, ami hát a telek kiválasztásánál is fontos szempontokat tud befolyásolni, de mégis milyen szempontokat vesz figyelembe a jogszabály hatására egy beruházó?
A Metrodom prémium termékeket fejleszt, ennek a érdekében minőségi lakóingatlanokat hozunk létre, minőségi épületeket tervezünk és építünk meg. Energiahatékony, korszerű épületet hozunk létre, és minél több élőnövényt alkalmazunk már a házaink homlokzatán is, nem csak az udvaron ültetünk növényeket, hanem a Metrodomnál már kiemelten fontos, hogy zöldfeletek megjelennek a homlokzaton is. Ahhoz, hogy ez a prémium lakóparti szemlélet érvényesítése kerülhessen, ahhoz fontos a megfelelő telek kiválasztása. Minden fejlesztési folyamat első lépése a telekvásárlás, amit egy beépíthetőségre vonatkozó részletes vizsgálat előz meg. Ez a részletes vizsgálat mutatja meg számunkra, hogy a Metrodom standardeket figyelembe véve milyen alapterületeket tudunk létrehozni az adott telken, és milyen alapterettel lehet kalkulálni, mint értékesíthető teret, és milyen alapterületünk van, amit meg tudunk építeni az adott telken. A korábbi évekből rengeteg tapasztalatunk van, hogy egy adott területen milyen alapterületi hányadot tesznek ki az épületből a lakások, mekkora területet kell építenünk közösségi területeknek, és a Metrodom standardek miatt, ugye, ami a közösségi funkciókat is nagyon előszeretett építjük, már évek óta építünk közösségi wellness, fitness, amik a lakópark szolgáltatását emelik, és ezeknek az arányát határozzuk meg, ami egy régi tapasztalati szám. Ebben a üzleti elemzésben, ebben a téka jelentős változást hozott. Ez az elemzés minden üzleti döntés alapja, ebből derül ki ugyanis, hogy egy eladható lakásteret milyen megépített alapterületet húz magával, és ennek a téka egy jelentős változását hozta, ugyanis a tékában már jogszabályi szintre emelkedtek lakásokra vonatkozó előírások is. Hogy mit jelent ez így gyakorlatban? Például a belmagasságot most már a téka szabályozza, és 2,7 méterre határozta meg a minimum belmagasságát a lakóépületeknek. Ugyanígy a lakószobákra is előírta egy minimum alapterületet, ami 10 négyzetméterre emelkedett a korábbi 8 négyzetméterről. A nappali területe 16 négyzetméter volt, és ez most már 18 négyzetméter kell, hogy legyen. Előírás tartalmaz már az is, az új jogszabályban az is meg lett fogalmazva, hogy minden lakáshoz tárolót kell építeni. Így gyakorlatilag a jogszabály változás eredményeként a lakásaink alapterületei megnőnek.
Tehát, hogyha valaki akar mondjuk vásárolni egy ingatlant, ahhoz mondjuk már most az új szabályok szerint ugye az értékbecslésnél is egy fontos kérdés a különböző energiabesorolásnál is, viszont ott ugyanúgy számít az, hogy mondjuk a téka szabályai szerint, hogy ez a település rendezés és építési követelmények alapszabályzatáról szóló törvény, csak hogy egy kicsit képbe helyezzük ezt az egészet. Szóval ez a téka ebből a szempontból is egy fontos jelentőségű?
Abszolút fontos jelentőség, igen, mert ezek a szigorodások, ezek magával húzzák az épületen, energetikai mutatókat, ezek a szigorítások kihatnak a projekt hatékonyságára. Nyilvánvalóan a jogszabályalkotásnak a fontos célja az volt, hogy egy minőségi életteret hozzunk létre, hogy az épített épületek azok egy magasabb minőségben készülnek el, mint korábban. Ennek egy része az, hogy nagyobb alapterületek vannak, de ugyanúgy közösségi funkciókra is kiterjed a jogszabály. Ezek a közösségi funkciók, ezek számunkra nem újdonságok, mi már évek óta építünk szolgáltatásokat a lakóparkjainkban, ilyenek például egy közösségi wellness, közösségi fitness terem. És ezek a szolgáltatások, ezek most már jogszabályi előírásokká váltak. Lehet mondani, hogy mi metrodomként korunkat megelőzően gyakoroltuk ezt a közös teretépítést, most már ez kötelező. Ez sok fejlesztőnek újdonságot jelent, mert az üzleti tervüket egyrészt rontja az, hogy meg kell építeniük egy közösségi területet, amit nem tudnak eladni, tehát ez egy költségnövelő tényező. Másik oldalon, a bevétel oldalon pedig csökkenti, mert egy adott alapterületet meg tudnak építeni egy adott telken, viszont ennek az adott alapterületnek egy része már nem értékesíthető, hiszen átkerült egy közösségi területbe. Nálunk ez nem újdonság, mi már évek óta foglalkozunk ezzel. Közösségi területek, például a 9. keleti projektünknél ott egy konditermet, egy sauna blokkal hoztunk létre, közösségi nappalit építünk. A jogalkotás is felismerte, hogy ezek fontos dolgok, mert a lakások egy lakóparkban jelentősen azért lecsökkentek alapterületben, és egy nappali egy hálószobás vagy egy kétszobás lakásban már nehéz egy életvitelszerű életben mondjuk egy gyerekes családnak egy óvodai szülinapi bulit megrendezni, vagy az iskolásoknak egy partit csinálni az osztálytársaikkal. Erre kiválóan alkalmasak a közösségi területeink, ott le lehet foglalni a Metrodom applikációban, és gyakorlatilag ott akár egy szülinapi bulit is meg lehet csinálni. De arra is jó, hogy közösségépítés legyen, ez a fő szempont, le tudnak menni a szülők, babamama szobákban a kisgyerekes családok tudnak együtt beszélgetni, társalogni, vagy akár a férfiak meg tudnak nézni egy olimpiai meccset a közösségi nappaliban. A TÉKA ezt most már jogszabályi szintre emelte, idáig ez nem volt kötelező, de a társasházakban most már egy viszonylag minimális alapterülettel, de kötelező eleme az épületeknek a közösségi területek létrehozása is. Úgyhogy a terekválasztásnál azért ez egy nagyon fontos tényező, hogy rengeteg szigorodás van a TÉKA-ban, amit figyelembe kell venni, és a korábbi üzleti számaink már nem biztos, hogy megfelelőek. Megváltozott például a szinteleti mutató számítása is, ami azt jelenti, hogy a szinteleti mutató határozza meg azt, hogy egy területen mekkora épületet lehet építeni. És ebbe a mutatóba, ebbe, hogy mekkorát lehet építeni, ebbe most már olyan felületeket is bele kell számítani, amit korábban nem. Magyarul ennek az az eredménye, hogy relatíve kisebb épületet tudunk építeni ugyanazon a telken, mint korábban. Ez a szabályozás egyébként tavalyi évben, júliusban lépett életbe, azóta kell ezekkel a körülményekkel tervezni.
Beszéltünk itt, részben érintettük az energiahatékonyságnak a növelését. Ezekre milyen eszköze van egy beruházónak, vagy egy ingatlanfejlesztő cégeknek? Ugye azért itt az okos megoldásokhoz is érdemes folyamodni most már.
Igen, az energetika egy alapvető szempont most már a vásárlók körében. Tudatosak a vásárlóink, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy az energetika van az első helyen, amikor egy épület választásnál vannak, egy lakásválasztásnál vannak. Nyilván az első és legfontosabb szempont minden vevő számára a lokáció, tehát egy adott területen, ahol ő szeretne lakni, azon a területen nézi meg a kínálatot, és azon belül versenyzünk egymással a fejlesztők. Az energetika ebben egy kiemelt szerepet játszik. Ma már minden vevőnk tudatos, úgyhogy mindenki keresi a zöld, korszerű megoldásokat. A Metrodom is ennek keretében korszerű építőanyagokat használ, A plusz energiahatékonyságú lakásokat építünk, és a számunkra nem csak az fontos, hogy a lakásoknak a energiafelhasználási mutatója legyen szinte közel nulla energiafelhasználású, hanem az is fontos, hogy a szükséges energiát azt hogy állítjuk elő, úgyhogy ezért a gépészeti rendszerünket is egy nagyon innovatív módon építjük ki. Nálunk hőszivattyúk vannak, amik a téli átlag hőmérsékletre vannak méretezve, és extrém hidegekben a gázkazánok is bekapcsolnak és szolgáltatják a fűtést. Ennek az a legnagyobb előnye, hogy a tudatos lakásvásárlók már látják azt, hogy a hőszivattyúnak a hatékonysága egy idővel csökken, ahogy a külső hőmérséklet hűl, úgy egyre rosszabbá válnak a hőszivattyúk, és nálunk ez a mai energiárakhoz van optimalizálva, hogy amikor már nem gazdaságos egy hőszivattyút üzemeltetni, akkor a rendszer automatikusan átkapcsol a gázkazánra. Ez egy dinamikus szabály. Ez az automatika, ez gyakorlatilag bármikor utána állítható, hogyha az energiárak változnak, de mi a rendszert úgy építjük ki, hogy a mai energiárak mellett a rendszer automatikusan választja, hogy melyik a leggazdaságosabb fűtési mód. Ezen felül napelemeket építünk, a házaink tetejére napelemparkot helyezünk el, ami nyilván egy óriási kihívás társasházi környezetben, míg családi házakban egy egységnyi lakáshoz egy hatalmas tetőfelet áll rendelkezésre, addig a társasházakban ez nem igaz. Relatíve kis vezetőfelületünk van, ami tele van gépészeti rendszerekkel, úgyhogy emellett kell meghatároznunk azt, hogy milyen naplámparkot tudunk létrehozni, ami jellemzően a közös teretek áramszámlájába dolgozik, és a közös teretek áramfogyasztását csökkenti. Szintén azt lehet mondani a környezettudatosság jegyében, de mi már gyűjtjük a csapadékvizet az épületen, és ezzel a csapadékvízzel öntözzük a növényeket, úgyhogy ez is egy nagyon fontos környezeti szempont, hogy a öntözésre minél kevesebb vizet használjunk föl, úgyhogy ez egy esővízgyűjtés keretében valósul meg. Ami a lakások területén egy kiemelten fontos dolog, minden vevő most már szinte azt gondolja, hogy az okos otthon egy alapelvárás, amíg 5-10 évvel ezelőtt ez egy extra volt, addig ma ez már beépült az alap elvárások körébe, úgyhogy minden lakásunk okos otthonnal van természetesen felszerelve, ami egy Metrodom Smart App van. Ennek nem kényelmi funkció az elsődleges szerepe, most már mi azt gondoljuk, hogy az okos otthon az nem csak kényelmi funkció, hanem egy energiacsökkentő tényező is, és ezért integrálásra került az okos otthonba, az okos otthon applikációba a fűtés, gyakorlatilag helységenként lehet szabályozni, minden helységre külön állítható be, akár távolról is, hogy éppen milyen hőmérséklet legyen, de a legnagyobb előnye a hűtésben van, hiszen az árnyékolás is integrálásra került, a Metrodomnál a motoros redőnyök alapfelszereltségbe tartoznak, amit okos otthonnal tudunk vezérelni. Ennek az a legfontosabb szerepe, hogy okos otthonon keresztül akár beállítható, hogy a rendszer automatikusan kezeli a redőnyöket, és nyáron mindig azon az égtájon, ahol éppen a nap süt, azokon az égtájokon húzza le redőnyt, ezzel is csökkentjük a hűtési terhelését a lakásoknak. Természetesen még integrálásra került a világítás is, aminek azért energiafelhasználás oldaláról egyre kisebb szerepe van a ledes izzók terjedésével.
Beszéljünk még itt egy kicsit arról, hogy az idei év végén kivezetésre kerül a kedvezményes 5%-os áfa az újépítésű ingatlanoknál. Milyen hatása lesz ennek a piacra, így az újépítésű lakások terén? Mi fog itt változni majd akkor?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Azon, hogy minden fejlesztőnél ez az, ami most a prioritásban van. Igen, ennek az évnek a végén kivezetésre kerül az 5%-os kedvezményes lakásáfa. Ha ez megtörténik, és az áfa törvényben nem történik egy változás, akkor a lakóingatlan fejlesztések azok egyszerűen ellehetetlenülnek. Én azon, hogy minden fejlesztés megszűnik, tehát nem lesz élet az 5%-os áfán túl. Gondoljunk csak bele, hogy gyakorlatilag, ha 27%-ra visszaemelkednek a áfa terhei a lakásnak, akkor az egy 22%-os növekmény, amit nem bír el a piac. Tehát muszáj az áfával foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a jogalkotóknak is ezt kiemelten kell kezelni, hogy az 5%-os lakásáfa az továbbra is életben maradjon. Elképzelhetetlen egy otthonstartos program is, azzal a másik most négyzetméter árával, ami ennek a feltétele, hogy ezt egy 27%-os áfa környezetbe kell megvalósítani. Fontos az is, hogy egy iszonyatosan erős piaci torzítást eredményez, hogyha a rozsdakijelöléseknél 5%-os áfával tudunk lakásokat fejleszteni, de rozsdakijelölés mellett akár a szomszédos telken pedig egy fejlesztés 27%-os áfával valósulna meg. Tehát az az áfa differencia, ez egy olyan piaci torzítást eredményezne, amit nem tud kezelni a piac. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel mindannyiunknak foglalkozni kell, jogalkotói szinten természetesen, mert ez a legfontosabb kérdés ma, hogy mi lesz az 500-os lakásáfával.
Mi a helyzet most jelenleg a piacon? Mennyire kellendőek az új építésű lakások, mint mondjuk a úgymond használt, tehát mint mondjuk a átlagos általános ingatlan vásárlások?
Új építésű lakásokra a kereset az megvan. Nagyon sok újépítési lakásra van igény. Az otthonstart elsőleges hatása a használt lakásokra terjed ki, és ennek a használt lakáspiacnak a megindítása eredményez azt áttételesen, hogy az új lakásokra is ez egy második-harmadik körben átterjed. A jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy az új lakásépítése oltári nagy igény van, kevesebb lakást tud előállítani a ingatlanfejlesztés szakma, mint amennyire valóban szükség lenne, de ennek a feltétele szintén az áfa, és ennek feltétele az, hogy a lakófejlesztések egy relatíve gazdaságos módon tudjanak megvalósulni a jövőben is. Nyilvánvalóan, hogyha 22%-kal a áfa mértékkel megemelkedik, akkor azt lehet mondani, hogy a kereslet is hirtelen beszűkül. Nem csak, hogy az otthonstart program válik elérhetetlenni, hanem a ma ketté szakadt piac, ugye otthonstart és a prémium termékek piaca egy kicsit így ketté vált, a prémium termékek piacán is egy olyan mértékű áremelkedés lesz, aminél már nem biztos, hogy ez a kereslet fenntartható.
Az elmúlt percekben Pongrácz Tamást, a Metrodom fejlesztési igazgatóját hallották. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, majd Babi Kedit érkezik az Egy életem.